Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ober Frank Péter Liszt Ferenc díjas karmesterrel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem operatanszak vezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Ober Frank Péter Liszt Ferenc díjas karmestert, zongoraművészt, akivel a mai napon arról beszélgetünk, hogy vajon a Szentírásból melyik az az igevers, ami legközelebb áll a szívéhez. Sok szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel köszöntöm, és köszönöm szépen a meghívást. Nekem a nagyon közel áll a szívemhez a 37. Zsoltár 5.-6. verse, ami úgy hangzik, hogy hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Most én karmester vagyok leginkább, ugye főleg színházi karmester, tehát előadásokat vezényelek, és mielőtt bemegyek a sötétbe, ahol a zenekar ül, azelőtt szoktam ezt elmondani magamnak. Tulajdonképpen 9 éve, egész konkrétan tudom, hogy 9 éve kísér engem ez a idézet, amikor is egy egészen különleges előadást készítettünk Kovalik Balázs rendező barátommal, aminek az volt a címe, hogy Mozart maraton. 3 Mozart operát játszottunk el egy nap alatt, egymás után, hát másfél óra szünetekkel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vasárnap 11 órakor elindult az előadás a Figaróval, utána folytattuk délután 4 órakor a Kozifán Tuttéval, és este 7:30-tól 8:30-ig a Don Giovannival. Ezeket a darabokat az köti össze, hogy ugyanaz a szövegíró és a zeneszerző is. És hát bizony előtte 3 hónapot dolgoztunk, próbáltunk, ami egy nagyon hosszú időszak, és nagyon szép dolog, hogy ennyit tudtunk rá készülni. De azért az, hogy egy nap alatt ez hogyan adható elő, azért ez egy titok volt. Nem lehetett ezt előre kiszámítani, hogy energiával, figyelemmel hogy fogom bírni, mert a szereplők és a zenekar is cserélődött, csak én voltam mondjuk az, aki végig ott voltam. És akkor kaptam ezt az idézetet, hogy hagyjam. Tehát nem kell arra gondolni, hogy nekem most föl kell pumpálnom magamat, és hogy aggódnom kell, hogy honnan merítek erőt, hanem ha ezzel a hozzáállással, vagy ezzel a bizalommal, vagy reménnyel, vagy hittel állok a dologhoz, hogy hagyd az Úrra a te utadat, majd ő teljesíti. Hiszen én megtettem azt, ami ahhoz kell, hogy ez az előadás létrejöjjön. Tulajdonképpen csak el kell indítani, mint a biliárdgolyót, és hagyni kell, hogy guruljon. És ez tényleg, hát így is volt. Különleges erőt adott az, hogy nem vagyok egyedül egy ilyen előadáson, hanem én is csak része vagyok az egésznek, és tulajdonképpen az a furcsa helyzet, hogy a karmester ugye háttal áll a közönségnek, és szemben a színpaddal, tehát egy kivételes helyzet, mondhatnám, hogy csak ő van így, még a sugó van így a sugólukban, ha van sugó, ezen az előadáson nem volt, tehát azóta is ez mindig nagy nyugalmat ad nekem, hogyha elmondom magamban ezt a 2 mondatot, és ez indít az előadás előtt.
Honnan hozta a vallásos, a hittel kapcsolatos értékeket?
4 gyermekes család utolsó, 4. gyermeke vagyok, és természetes volt, hogy kiskoromtól templomba jártunk. Ugyanaz akkor még, ugye a 70-es évek elején ez nem volt olyan könnyű mindig, de nem volt kérdés, hogy azzal nem foglalkozunk, hogy esetleg ennek hátrányai is vannak. Hát nyugodtan adatom szüleimtől, nagyszüleimtől örököltem, megkaptam ezt a vallásos nevelést, és azt, hogy a családban imádkoztunk este meg evés előtt, és a többi, tehát ezek a szokások, és nyilván az ember egyre jobban a formákon és azokon a szokásokon túl, hogy vasárnap, illetve hát a megfelelő ünnepekkel elmegy a templomba, illetve hogy otthon közösen, amikor édesapám például külföldre utazott, ami minden hónapban megtörtént, akkor otthon együtt imádkoztunk anyukám, és akkor mindig hozzátettük, hogy hozzad haza a mi édesapánkat. Tehát ugye ezek a dolgok, hogy azért tényleg fontos az, hogy van segítség, és van hova fordulunk. Ez így kisgyerekkoromtól természetes. Később én ugye nem jártam a piarista gimnáziumban, mint ahogy a testvéreim, meg a család férfi tagjai általában Pestre, mert én zenész lettem, és ez már a középiskolától meghatározta az életemet, tehát én a konzervatóriumban jártam. De éppen ezért a szüleim meg közben azért felvettek a piaristákhoz, mert akkor még nem tudtam, hogy tehát két helyre felvételiztem.
És akkor választani kellett, hogy
választani kellett, mert nem lehetett abban az időben már úgy volt a középiskola, a zenei szakközépiskola, ugye a konzervatórium, hogy kettő szabad napunk volt, és az egész tanítás tehát úgy kedden, pénteken nem volt közismereti tanítás. Na most
ez azért, hogy lehessen gyakorolni.
Hát vagy? Így van, lehessen gyakorolni, illetve, hogy zenei órák, a plusz zenei órákra el tudjunk menni. Mert tényleg, én zongorista voltam akkor már, és tényleg az volt, hogy mit tudom én, kettőkor hazamentem, és este 10-ig gyakoroltam, tehát, és ez jó volt, tehát nem egyáltalán nem okozott nekem ez semmiféle kényszert vagy görcsöt, hanem hát ez kellett ahhoz, abban az időben, hogy az ember zenészé válhasson, hogy hangszeres zenészé, mert ugye mondjuk karmesternek nem feltétlenül kell ennyit gyakorolni, de én akkor még abszolút zongorista akartam lenni, amit hát végül is el is végeztem a Zeneakadémiát is, de hogy éppen ezért, mert én nem járhattam a piaristákhoz úgy, mint a testvéreim, a szüleim azért nem voltak abban biztosak, hogy ez egy jó dolog, hogy én zenész akarok lenni, mert hát ez egy bizonytalan pálya, nem lehet azt tudni, hogy az ember tényleg sikeres lesz, és hogy meg tud abból élni, és hát mégis...
Ők ezt csak úgy gondolták, vagy ők is zenével foglalkoztak, és esetleg innen sejtették?
Nagybátyám, tehát az édesapám testvére, ő karmester volt, és tehát, hogy volt zenész a családban, de ő egy nagyon sikeres karmester, hát nagyon ismert is volt, illetve gondolom talán még most is emlékeznek Oberfrank Gézára, aki hát ugye az Operaház főzene igazgatójaként ment nyugdíjba, és egyáltalán mindig is vezető beosztásban volt, mint karmester. De egy nagyon szép pályát futott, de hát azért azt is látták, hogy annyira egy teljes embert kíván, hogy hát minden a család, minden háttérbe szorul, és gondolom talán, hogy ettől is kicsit féltettek engem, meg hát ugye ez egy számukra azért egy ismeretlen dolog ez a művész. Tehát minden, azt hiszem, hogy a civil ember számára az, hogy valaki művész, az kicsit olyan misztikus már annyira, hogy nem tudják, hogy lehet-e normális élete egy művésznek, vagy hogy is van ez tulajdonképpen. A szüleim, hogy megnyugtassák magukat, egy piarista atyához, Molnár Istvánhoz járattak engem hetente, hétfőn, délután, 4 órakor mindig 4 éven keresztül jártam hozzá, és ez nagyon meghatározta az életemet. Hát ő tulajdonképpen a hittanra oktatott, amit ugye a piaristáknál már egy magasabb szinten oktattak, tehát erkölcstan, a hitvédelem és ilyesmi. Tehát ezek igazából ilyen beszélgetések voltak. Azért is volt számomra nagyon fontos, mert nekem a hitemet sose a közeg határozta meg emiatt. Tehát úgy értem, hogy persze családban kaptam ennek a természetes létjogosultságát, tehát nem kellett sok se gondolkodnom, hogy most ez hogy is van, de épp azért, mert hogy ez teljesen így egyéni úton jártam hittanra, és nem az osztályban ültem, és akkor ott...
Meg nem a társaság kedvéért.
Így van, tehát hogy pontosan, hogy ez az én választásom volt, és ez az úr, vagyis a Morci atya, hogy volt a beceneve, noha földrajz történet szakos tanár volt, de fantasztikusan rajzolt, és tulajdonképpen egy kis művész volt ott valahol benne, és ahhoz képest, hogy én csak 14 éves voltam, amikor először találkoztunk, ahhoz képest egy nagyon mély barátság alakult ki közöttünk. Még azon is gondolkoztam, hogy Ferences, ő ugye piarista volt, de nekem az volt nagyon vonzó Szent Ferenc személye, hogy esetleg Ferences szerzetesnek jelentkezzem, azt hiszem minden kamasz életében jön ilyen, és akkor ő azt mondta nekem, hogy de Péter, ahhoz egy nagyon egyéni istenképnek kell lenni az emberben, hogy ilyen tegyen, és én azt gondolom, hogy neked nagyon erős a hited, de neked a zenéhez való vonzódásod az sokkal erősebb, és ilyeneken ne foglalkozz. És ez nagyon érdekes, hogy akkor nagyon megbántott. Uh-huh. Hogy miért mondott ilyet, de teljesen igaza van. Tehát igaza volt. Akkor olyan pofonként ért, de utólag tudom, hogy hát az embernek nem kell ahhoz szerzetes rendbe vonulnia, vagy nem kell papnak lennie, hogy mindennapos kapcsolata legyen a jó Istennel, illetve hogy sokkal jobb az, hogy aki teljesíti a tehetségét is, ami benne van.
Arra a pontra, vagy arra az időszakra lennék én kíváncsi, amikor ez valahogy kikristályosodott önben, ez ilyen nagyon-nagyon komolyjá vált.
14 éves koromban, tehát 8. általános iskolás koromban én ezt teljesen világosan láttam, hogy én a zenével akarok foglalkozni. Uh-huh. Nem tudtam még pontosan, hogy milyen terület lesz az. Úgy értem, hogy nyilván zongorista akartam lenni, abban az időben nagyon nagy hatással volt a fiatal zenészekre, Ránki Dezső és Kocsis Zoltán személye, akik ugye 20 évesen azt hiszem Kossuth díjat kaptak, és hát berobbantak. És akkor nyilván ez egy ilyen romantikus cél is volt az embernek, hogy lám-lám, lehet. Gondolom, hogy mindenkinek az kezdeteken segítenek ezek a példaképek. Az volt az érdekes, hogy a családom belül ugye a nagybátyám, aki zenész, azt mondta nekem, amikor megtudta, hogy én zenész akarok lenni, vagy zenei pályára akarok menni, akkor mondta, hogy hát gyere már föl, és zongorázzál egy kicsit nekem, mert én úgy érzem, hogy te egy nagyon fegyelmezett ember vagy, és nem biztos, hogy ez alkalmasát tesz erre a pályára, hogy már nem az, hogy fegyelmezett vagyok, hanem úgy érezte, hogy én egy olyan kis nyugodt, csendes gyerek vagyok, és úgy meglepte, hogy én zenész akarok lenni. Azt tudta, hogy szorgalmas vagyok, és hogy jól megy a zongorázás, de hát ez kevés. És emlékszem rá, hogy noha ő nem volt vallásos, azt a feladatot adta, hogy egy Bach két szólamú invenciót játszottam neki, és azt mondta, hogy most egyszer eljátszottam, és mondta, hogy most játszam el úgy, hogy képzeljem azt, hogy egy kis szerzetes vagyok a cellámban, és elmélkedek a jó Istenről, és miközben játszom, én erre figyeljek, és úgy játszom. És én nem tudom, hogy mit kellett ahhoz csinálni, tehát nyilván, tehát hogy mi volt a különbség pontosan, nem tudom. De amikor eljátszottam, akkor azt mondta, hogy azért ezt nem gondoltam volna. Érzelmeket akart belőlem kihozni, és hogy azokat hogyan fejezem ki a zenében. És utána azt mondta, hogy na, érti, és rendben. Tehát, hogy is mondjam, így áldását adta a dologra. És amikor fölvettek a konziba, akkor rögtön észrevettem, hogy én nagyon el vagyok maradva a többiektől, tehát sokkal kevesebbet tudok, mert zongoratanárom egy kiváló pedagógus, nagyon híres pedagógus volt, a Czöbek Erna néni, de nagyon idős volt, és ő tulajdonképpen engem úgy bíztatott, szeretett, de konkrétan nagyon keveset tanított. Mm. És én hát a magam erejéből hoztam, amit hoztam, de hát konkrétan egy zongoristának azért tudnia kell dolgokat, tehát technika is van, meg mindenféle. És én ezt rögtön láttam, és a tanárom anyukámat behívta, Krause Anna Mária, és behívta anyukámat, és elmondta neki, hogy hát szerint ez a gyerek, ez egy nagyon okos gyerek, hát fölvették a piaristákhoz, meg kitűnő tanuló voltam, és akkor hát férfi létére ezen a pályán nem sokra fog menni, mert nagyon el van maradva, és hát azért mégis egy férfi, hát azért ez nem lehet, hogy valami kis anyadik, itt tudom, sokadik a sorban, inkább menjen gimnáziumba. A legidősebb testvérem Feri, ő mondta ezt el nekem, mert a szüleim hát nagyon megijedtek, aggódtak meg, hogy mit fogok én elszólni, ha megtudom. És akkor elmesélte nekem, hogy hát ez most a dolog, hát erről beszélnek, és hogy mit gondolok én erről, és mondtam, hogy hát Ferikém, én pontosan tudom, hogy én nagyon el vagyok maradva, de mondom, figyelj, hát én ezt akarom csinálni, én legfeljebb szolfés tanár leszek, vagy nem tudom, de nem kell izgulni. Én látom azt, hogy hol tartok, vagy hol a helyem, majd gyakorolok, aztán meglátjuk. Hát aztán a történet egyébként szépen folytatódott, mert az első év végén volt egy zongora verseny Békés Tarhoson, amit megnyertem a saját korosztályomban. Tehát végül is nem hiába gyakoroltam. Én azt hiszem, hogy ebből így visszagondolva, nyilván 14-15 éves koromban már biztos voltam benne, hogy, uh-huh, uh-huh. hogy engem ez vonz.
És akkor a zongorázásból végül is karmesterré vált, illetve mind a kettő volt párhuzamosan. Te ennek a kettőnek a találkozása hogy volt, illetve szétválása?
Én is nehezen követtem ezt saját magamban, mert ugye ott volt egy példakép a nagybátyám. Az ő koncertjeire mindig elmentem szinte, az opera előadásokra is sokat mentem, sokat jártam, ez családi program volt, nagyapa, apukám, és aztán egy idő után már csak én maradtam, de testvéreim is sokszor jöttek. Ennek ellenére én nem akartam karmester lenni, sőt, volt egy olyan érzésem, hogy na, az már egy kicsit sok. Tehát a zene az rendben van, hogy én zongorázom, de a karmester az egy olyan tudást, és hát ugye az egy olyan fajta személyiséget követel, meg pszichológiát, pedagógiát, mindenfélét, ami nem tanulható. Tehát az úgy lesz az ember. És a testvérem, a Pali, aki a legkisebb testvérem, tehát egyel idősebb, mint én, ő külkerfőiskolára járt, de tudta azt, hogy ő színész akar lenni, és amikor főiskolát elvégezte, egy évig járt a Nemzeti Stúdióba, ott tanult, és utána felvételizett. És azt mondta, hogy Peti, hát én felvételizek a színművészetire, nem próbálod meg a karmester képzőt? Hát mindenki mondja, hogy meg kéne próbálnod, mert hogy valami olyan attitűd azért volt bennem, ami, tehát a zongorázásomban is volt valamilyen ilyen zenekaros, vagy nem tudom, hogy mondjam, és hát amikor kamaráztam emberekkel, akkor nyilván látszik az, hogy kinek van olyan fajta elképzelése, ami inkább, hogy is mondjam, ő mondja, hogy mi legyen, kicsit vezeti a többieket, és a tanáraim is úgy mondogatták, hogy nem akarom megpróbálni. És akkor ez egy erőt adott valahogy, mert őt is felvették, és aztán engem is. De a mai napig, noha zongoristaként nincsenek vágyaim, tehát úgy értem, hogy nem vágyom arra, hogy szóló koncerteket adjak. Noha azért játszogatom szólóban is, de a mindennapi munkám az azon kívül, hogy operákat vagy színházi produkciókat vezényelek, tanítok énekeseket, tehát szerepeket tanítok, tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan zongorázom.
Egy karmester hogyan gyakorol?
A felvételi előtt nagybátyám, aki nagyon elfoglalt volt, és ezért ő nagyon keveset foglalkozott velem úgy, tehát ő nem tanított engem soha. De mindig, hogyha hozzáfordultam, akkor ő nyitott volt, tehát elmehettem hozzá. Felvételi előtt azt mondta, hogy na, azért egyszer gyere el, és vezényeld el nekem a felvételi anyagot. A felvételit ezt úgy kell elképzelni, legalábbis az én esetemben így volt, hogy soha nem álltam még zenekar előtt életemben. Ott ül egy zenekar, mindenkinek ugyanaz a kötelező Beethoven első szimfónia, Schubert befejezetlen szimfónia és a kiséi zene, és ebből ő választ egyet, egy tételt, és a bizottság egy másikat. Tehát odaállok, és azt, amit addig elképzeltem magamnak, ugye vannak bizonyos mozdulatok, amik megegyezés szerint ugyanazok, tehát a négynegyedet minden karmester ugyanabba az irányba üti, de egyébként teljesen egyéni, hogy mit csinálok ott a zenekar előtt, és akkor a nagybátyám mondta, hogy menjek föl hozzá, és vezényeljem el neki a felvételi anyagot. És azt kérem úgy zajlott, hogy kinőtt a kertben egy széken, a diófa alatt, én ott álltam előtte, mondjuk 3 méterre, és a levegőbe vezényeltem, és miután ő is ismerte a darabot, meg én is, nem szólt semmi, de mind a ketten hallottuk a zenét. Nem azt mondta, hogy ne ilyen irányba, meg mit tudom én, hogy pontosabban üssek, vagy ilyesmi, hanem, hogy azt a kvártszex akkordot azért jobban elő kellett volna készíteni. Mert az látszik, hogy az ember mit gondol a zenéről, abból, ahogy mozog, vagy ahogy viselkedik. Hát egy karmester nyilván előinte, ugyanúgy, mint egy zongorista is rengeteg technikai dolgot kell megtanulni, ami automatikussá kell, hogy váljon, de egyébként az ember ül a kotta fölött, és addig nézi, amíg nem hallja, hogy mi van ott. Tehát az belül hallani kell mindent, amit látok. Esetleg mondjuk meg is tanulja a fejből teljesen, tehát úgy értem, hogy nem is használ kottát, de ez tulajdonképpen mindegy, mert úgy is kell hallanod, tehát úgy is tudnod kell, hogy mi van abban a kottában, mert hát anélkül nem lehet. Egy ideig biztos minden karmester vezényelget magának otthon is. De szerintem gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezt már régóta nem csinálja. Hát ugye abból tanulom meg, hogy mennyire kifejező, amit akarok, hogy ugye a gyakorlatban odaállok a zenekar elé, és akkor az a jó, ha minél kevesebbet kell beszélni, és abból, amit mutatok, abból kiderül, ugye nem csak az, hogy milyen gyorsan kell játszani, meg hogy milyen hangosan kell játszani, hanem esetleg az is, hogy milyen karaktert kell játszani. Mert ugye az ember megtanulja, hogy mindig van egy előmozdulat, mielőtt elkezdenek játszani a zenekar, és ezt az iskolában tanuljuk, ezt úgy hívják, hogy avizó. Iskolában tanuljuk, hogy ez a mozdulat, ez három dolgot kell, hogy tartalmazzon, a tempót, tehát hogy milyen gyorsan mozdulok, abból kiderül, hogy milyen gyorsan kell játszani, a dinamikát, tehát abból a mozdulatból ki kell, hogy derüljön, hogy milyen hangosan, halkan, és a karaktert. Tehát ezt a hármat kell kifejezni. Hogy az most hogyan, milyen zene következik. És tulajdonképpen az egésznek a lényege az, hogy az emberben benne nagyon erősen elképzeljen mindent, és akkor az látszik. Ferencsik János ugye nagy magyar karmester mondta, és ez nekem nagyon fontos, hogy az a legfontosabb, hogy őszinte legyen az ember. Mert sok ilyen karmester van, akik ott ugrálnak, meg látszik rajtuk, hogy csak az a fontos nekik, hogy mi a vélemény arról, amit csinálnak. De ennél sokkal fontosabb az, hogy az ember igazán őszintén gondolja azt, amit kér és amit akar. És akkor a zenekar is másképp áll hozzá.
Én nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Ober Frank Péter, Liszt Ferenc díjas karmesterrel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem operatanszak vezetőjével Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu